Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében, az első fejezet harmadik versétől a következőképpen. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya és minden vigasztalás istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséges részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nyomorúság, szorongattatás, szenvedés és vigasztalás. Ezek mai igénknek a kulcs szavai, kulcs fogalmai. De jó lenne azt mondani ezekre, hogy hol érintenek ezek bennünket. Bárcsak azt mondhatnánk, mint személyes, mint családi, mint gyülekezeti szinten, hogy távol áll tőlünk mindez, a mi életünkben nincsenek nyomorúságos helyzetek, sosem éreztük azt, hogy külső erők szorítanak bennünket, a szenvedésről azt sem tudjuk, hogy eszik-e vagy isszák, bárcsak azt mondhatnánk, hogy nekünk aztán nincsen szükségünk vigasztalásra. De sajnos ez a mai ige nagyon is aktuális. Pál szavaira ma is, mint ahogy mindenkor, minden keresztjének szükségünk van. Vigasztalásra szomorulunk, mert nyomorúságunk, szorongattatásunk van, mert a szenvedés része a mindennapjainknak, a hétköznapjainknak. És igen, vannak időszakok az ember életében, de nem csak egy ember, hanem akár egy közösség, egy család, vagy éppen egy gyülekezet életében, amikor talán még inkább felértékelődnek Pál apostol szavai, akkor, amikor nem egyszerűen az emberi vigasztalásról beszél, hanem azt mondja, hogy Isten vigasztal minket. Ilyen idő ez a mögöttünk álló két hét. Endrefi Péter fiatal hitoktatónk tragikus halála megrázta gyülekezetünket. Értetlenül állunk előtte, és feltesszük a kérdéseinket, hogy miért engedte meg ezt Isten. Sok-sok gondolat kavargott ezzel kapcsolatban az én fejemben is a hét elejétől. Megfogalmazottak vádak, amelyekben jó adag önzés is volt. Hogy tehette ezt Peti, hogy tehette ezt velünk, és hogy tehette ezt velem? Pont most, pont egy ilyen időszak, nehéz időszakban, pont amikor úgy tűnt, hogy előrefelé haladunk. Aztán megfogalmazódott természetesen az önvád is, hogy nem vettem, hogy nem vettük észre, hogy mire készül, miért nem álltam mellette jobban, miért nem kérdeztem meg, hogy segíthetek-e. Aztán persze jöttek a most mi lesz, most hogyan tovább, reménytelennek látszó feladat tenger hullámok, amelyek csak a tanévkezdés miatt is elborítottak volna bennünket, most még nagyobbra látszottak ezek a hullámok nőni. Aztán a hét közepén szerdán szembesültem azzal, hogy miről fogunk prédikálni ezen a vasárnapon. Szembesültem ezzel az igével, szembesültem Pál apostol szavaival, és ráébredtem, hogy itt sokkal többről van szó, mint véletlen egybeesésről. Hogy az a vigasztalás, amelyről Pál beszél, az éppen az, amire nekem is, de nekünk is, mint gyülekezetnek szükségünk van. Szükségünk van ebben a helyzetben, sőt nem csak ebben a helyzetben, hanem személyes életünk nyomorúságai, szorongattatásai és szenvedései között is. Mert vannak. Mert mindenkinek az életében van. Pál apostolnak a második korintusi levele az egyik legszemélyesebb hangvételű levél. Ebben ír legtöbbet önmagáról, kitárulkozik a gyülekezet előtt, mintha ők a legjobb barátai, vagy éppen a családja lennének. Ez azért is furcsa, mert a leírtak alapján az derül ki ebből a levélből, hogy ennek éppen az ellenkezője az, ami a valóság volt. Mert a gyülekezet megsértette Pál apostolt, megbántotta őt, azt mondták, hogy nem is apostol, hogy nem számítanak azok a szavak, amelyeket ő ott náluk prédikált, abban az időszakban, amíg ő ott volt. Támadták, ráadásul a háta mögött támadták őt, amikor ő nem volt ott, nem volt jelen, nem tudta megvédeni magát. Megkérdőjelezték mindazt, amit mondott, mindazt, amit tanított, mindazt, amit tett. És Pál bár néhány dolgot helyre tesz ebben a levélben, de mégsem indulatosan ír, hanem a közös teherről, a közösen viselt nyomorúságról beszél, ráadásul úgy, hogy áldja Istent mindezért. Hálás ezekért. Hálás a nyomorúságért, hálás a szorongattatásért. Hát normális ez a Pál. Dicsőíti az Istent. Dicsőíti az Istent azért, mert szenved ő is, szenved a gyülekezet is. Pedig ezt teszi. Hát normális. Igen, normális. Pál nem őrült meg, hanem végig gondolva saját és gyülekezete helyzetét, rájött valami nagyon fontos dologra, ami nekünk is jó, hogyha eszünkbe jut és tudatosítjuk. Ezt írja, mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A nyomorúság és a szorongattatás nem azért van, hogy szenvedjünk. Nem azért engedi meg Isten mindezeket, mert nincs jobb dolga, vagy éppen nincs jobb szórakozása, hanem mindezek közelebb segítenek bennünket az Istenhez. De még mielőtt félreérteni valaki, nem azért szenvedünk, mert Istennek ez az akarata, hanem a szenvedést használja fel Isten arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá. A nyomorúság, a szorongattatás tehát nem Isten, hanem ahogy Luther fogalmaz, a testünk, a világ és az ördög miatt van. A saját testünk visz bűnre, mint történt ez a bibliai Dávid esetében, vagy a világ, a korszellem, a környezetünk csábít el a jó útról, és vezet nyomorúsághoz, ahogyan ez a tékozló fiú esetében is megvolt. Vagy egy olyan Jób esetét olvassuk, a sátán kikéri őt. Kikéri őt, hogy szembeforduljon teremtőjével, hogy megtagadja őt. A testünk, a világ és az ördög csábítása. Ezek azok, amelyek a nyomorúságot okozzák a mi életünkben. És Pál nem fél arról beszélni, hogy őt is támadások érik. Személyesen szól. Üldözik. Pál apostolt nagyon sokszor üldözték. Ha végigolvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor azt látjuk, hogy folyamatos volt az, hogy ő neki menekülnie kellett. Menekült mások haragja elől, menekült sokszor saját maga elől is, menekült az ördög elől. Mert igen, a kísértő ott van, ahol az Isten a munkáját végzi embereken keresztül, ott megjelenik. Megjelenik a kísértő, megjelenik a sátán, és próbálja az Isten munkáit lerontani. Pál nem fél erről beszélni. Nem fél arról beszélni, hogy őt is megkísérti. Mert tudja, hogy Jézusért, Jézus ügyéért szenved, sőt egyenesen úgy fogalmaz, az ő szenvedése Krisztus szenvedése. Ezt olvastuk az igében, mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha a szenvedés bőséges, akkor bőséges a vigasztalás is, mondja Pál. És azt hiszem, hogy éppen ez a pont az, amit jó, ha megjegyzünk és tudatosítunk. Pár nem azt mondja, hogy akik Jézust követik, őt szeretik, azoknak az élete tökéletes boldogság, nyugalom, békesség. Ez tévtanítás. Aki ezt mondja, az hazudik. Ez nem igaz. Nem azért ülünk itt a templomban, testvéreim, hogy boldogabb legyen az életünk. Nem azért ülünk itt, hogy jobb legyen az életünk. Jézus azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. Vagy azt is mondja, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Máshol így fogalmaz Jézus, a világon nyomorúságotok van, de ne féljetek, bízzatok, én legyőztem a világot. Ismét máshol, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Jézus sohasem rejtette véka alá, hogy az övéit üldözni fogják, hogy az övéit kikezdi a sátán. Múlt héten is idéztem, amikor Péterhez szól Jézus, Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, mondja. Sok tanítvány el is hagyta ezért Jézust. Jézusnak sokkal nagyobb tanítványi köre volt, mint a 12. És sokan ott hagyták, és nem követték többé, mert nem tudták vállalni azt az utat. Nem tudták vállalni a szenvedés, a megaláztatás útját, hogy kigúnyolják őket, hogy megverik őket, hogy megölik őket. Nem akarták követni őt, mert nem akarták vállalni az ezzel járó kockázatot. Pál apostol ezt értette meg, és szembe ment mindennel, még saját magával is, hiszen ő is úgy gondolta, mint korának sok-sok embere, hogy az Istennel való út, az öröm, az csak boldogság, és akik nem így élnek, azok rossz úton járnak. Pál a korintusi gyülekezetet felhívja, és nem önsajnálatra buzdít, még csak nem is bűnbánatra jelen esetben, hanem azt mondja, nyomorúságotok van, szorongatnak benneteket, nagyon jó, akkor nagyon jó úton jártok. Szörnyű dolgok történnek veletek, nagyon jó úton jártok. Használjátok ki, nézzetek előre. Ne azon siránkozzatok, hogy mi történt, hogy milyen nyomorultak vagytok, hanem nézzetek előre. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van. Ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A konfirmandus táborban elmentünk kirándulni, hegyet mászni. Egy elég nehéz útvonalat választottam, de mivel már jártam ott, ezért tudtam, hogy megéri az erőfeszítést, hiszen ritka szép kilátás tárul az ember szeme elé. A társaság egy része lelkesen ment felfelé a meredek hegyoldalon, de azért voltunk néhányan, akik lemaradtunk, és bár bevallom, hogy néha nekem is nehezemre esett a következő lépést is megtenni, de igyekeztem buzdítani, bíztatni a velem együtt szenvedőket, sőt néha még hátulról toltam is őket. Tudtam, hogy mi a cél, ők nem tudták. Amikor felértünk, akkor természetesen a lemaradók is elismerték, hogy megérte, de menet közben többször feladták volna, de ezzel nem voltak egyedül. Ha csak magam lettem volna, akkor nem biztos, hogy én is fölmászok erre a hegyre. Egymás erőtlensége által a közös szenvedésen keresztül jutottunk el a célig. Azt hiszem, jól leírja ez a történet, hogy miről is beszél Pál. A szenvedés nem megspórolható, ugyanakkor egymást tudjuk segíteni. sőt egy külső segítségünk is van, aki maga is elszenvedte az ember élet nyugét s nyilait, aki maga is kísértést szenvedett, aki maga is elveszített barátot, családot, aki részese volt mindannak, amit mi itt életnek hívunk. Az a Jézus Krisztus, aki a kereszten még sokkal többet is elszenvedett, mint az itt lévők többsége, mert elszenvedte a halált, de le is győzte azt. Ő az, aki valóban képes a vigasztalásra. Pál apostol mai alapigényben 10-szer használja a vigasztalás szót. Ebből 7-szer Istenre vonatkozik a vigasztalás. Most nem megyek bele a zsidó számmisztikába, de a 10 az a teljesség száma, a 7 pedig az Isten száma. Ami egyértelművé teszi, hogy Pál úgy gondolja, hogy ő, mármint Isten a vigasztalás forrása, de ez nem lenne elég meggyőző, akkor egyértelműen ki is mondja ezt. Minden vigasztalás Istene. Igen, Isten az, aki vigasztalni tud, méghozzá úgy, hogy elküldi a vigasztalót, a pártfogót, az ő szent lelkét. Jézus, amikor a szent lélekről beszél, akkor ugyanazt a szót használja, mint itt Pál apostol, a vigasztaló. Hogyan lehet a miénk ez a vigasztalás? Talán éppen ez a legfontosabb kérdés akkor, amikor terheket hordozunk, amikor személyesen vagy éppen gyülekezeti szinten kell elszenvednünk a nyomorúságot. Pál nagyon egyszerűen fogalmaz az igében. Ennyit mond csupán Krisztus által. Azáltal a Krisztus által, aki ezt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Ez a mondat áll itt fent az oltárunkon is. Menjünk oda hozzá. Ahhoz, aki a vigasztalás forrása. És vigasztalodjunk nála. Hogyan, akár itt az Isten tiszteleten, hogy tényleg oda megyünk ez alá a mondat alá. Hogy letérdelünk az oltárhoz. Hogy magunkhoz vesszük az ő testét és vérét. Hogy részesülünk belőle. Hogy egyé válunk vele. Vele vigasztalódunk. És hogyha meglátjuk a másikon, hogy nem tud menni, akkor azok, akik már részesültünk ebben a vigasztalásban, toljuk a többieket, tudva azt, amit Pál így fogalmaz meg, a mi reménységünk bizonyos felőletek. Mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésben, ugyanígy a vigasztalásban is. Így vigasztalhatjuk egymást személyesen és gyülekezetként is, akkor, amikor szembesülnünk kell a testünk, a világ és az ördög okozta szenvedésekkel, nyomorúságokkal, szorongattatással. Amikor szembesülnünk kell hitoktatónk halálával, amikor hordoznunk kell az ezzel járó terheket, amikor személyesen is azt érezzük, hogy most a lejtőn inkább nem fölfele, hanem lefele haladunk. Ha így érezzük, akkor forduljunk meg, térjünk meg. Térjünk ahhoz a Jézushoz, aki nem csak ott vár bennünket a hegy tetején, hanem ott van velünk, és tol, és segít, és bíztat, és bátorít igéjében, és egymáson keresztül. Forduljunk meg, és induljunk el fölfelé, és érezzük az ő kezét a hátunkon, aki maga is velünk együtt szenved azért, hogy vele elérjük a célt. Így legyen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért, ami Urunkért és megváltónkért, aki elszenvedett mindent, mindent, ami ezzel a világgal jár, ami ezzel az élettel jár. Kísért és szenvedett, de megállt. Add, Uram, hogy mi is meg tudjunk állni. Add a te vigasztalásodat, add a te Krisztusodat a mi számunkra. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk erőt és bátorságot, hogy le tudjunk térdelni a te színed előtt. Hogy el tudjuk fogadni tőled ezt a vigasztalást, és mi is tudjunk indulni, és tudjunk bátorítani, vigasztalni másokat a te szent lelked által, amelyet adsz nekünk, kiárasztasz ránk. Így árasz ki ezt a lelket, Urunk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.